FM 92,5.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget.
Markó Róberttel, a Veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatójával Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Markó Róbert, a Veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatója, író, rendező és dramaturg. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Kedves Róbert, nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk életút interjúra. Kérlek, hogy kezdjük az elején, mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, hogyan nőttél fel, és milyen benyomások értek téged az életed elején.
Hát én Szombathely mellett egy kis faluban nőttem fel, amit Vasszécsánynek hívnak. Itt is jártam iskolába, de tulajdonképpen Szombathely volt az a nagyobb város, ami közel volt hozzánk. Úgyhogy én tulajdonképpen Szombathelyen végeztem az iskoláimat, illetve ott értek az első impulzusok. Nagyon sok közöm van a zenéhez gyerekkoromból. A családban is sok volt a... Hát nem is profi zenész, inkább ilyen, hogy úgy mondjam, bot csinálta, illetve édesanyám kántor mai napig. És volt egy nagyon nagy hatású plébánosa a mi falunknak, dr. Tóth Jenő, egy szalézi atya, aki tulajdonképpen szintén, amikor az 50-es években nem gyakorolhatta a hivatását, akkor ő is kántorként és tanárként dolgozott. És tulajdonképpen akiben egy pici zenei tehetség szorult, azt ő elkezdte ott nálunk tanítgatni. És akkor aztán az én zenei pallérozódásom az intézményes keretek között is folytatódott. A Szombathelyi Fiúének iskolába jártam, ami ma már sajnos nem működik, de a nagyszerű Kéringer László volt a vezetője, aki a mai napig nagyon nagyszerű énekművész, illetve hegedültem egészen 18 éves koromig. Nagyon sokáig úgy is volt, hogy én komoly zenei pályára kerülök, de aztán más irányt vett az életem. Tulajdonképpen innen meg Budapestre kerültem, tehát a zene volt az, ami a művészethez így bármilyen módon kapcsolt. Színházat én nem is nagyon láttam 18 éves koromig, ugye Szombathelyen nem volt kőszínház, a Mesebolt Báb színház működött ugyan, de arra behallom férfiasan nem emlékszem, tehát semmilyen élményem nincs belőle. Úgyhogy tulajdonképpen én már az egyetemen ismerkedtem meg azzal, hogy egyáltalán színház az létezik, azt élőben lehet nézni, és hogy az mégis miféle. Az ELTE-re jártam magyar és pszichológia szakra, kezdetben, és először is innen kerültem abszolút anyagi megfontolások, ilyen zseppénz kiegészítőnek a Budapesti Katona József Színházba. Hát a neveltetésemről meg azt kell mondjam, hogy egy ilyen klasszikus paraszti polgári nevelést kaptam. Én első generációs értelmiségi vagyok, tényleg egy földműves paraszti családból származom. Mellettünk lévő utcában laktak nagymamámék, akikről szintén nagyon sok izgalmas és értékes emléket őrzök, bár ők sajnos nagyon korán meghaltak, mindketten, nagypapám is és a nagymamám is. Úgyhogy tulajdonképpen az indulás az így vagy innen történt.
Mi az, ami a pszichológia irányába indított téged?
Tulajdonképpen a kényszer. Én amióta az eszemet tudom, én magyar tanár szerettem volna lenni, egy szakos magyar szakra szerettem volna jelentkezni. És akkor volt egy ilyen szülői ösztönzés, hogy tehát az egy szak az mégiscsak legyen inkább kettő. És akkor a pszichológia volt az, ami nyilván volt valamiféle érdeklődésem bennem ez iránt, a szak iránt, de hogy a pszichológia volt az, ahova szintén magyarból és történelemből kellett felvételizni. És akkor tulajdonképpen így lett a pszichológia. Én ezt elvégeztem végül, de aztán soha nem kezdtem semmit professzionálisan ezzel a szakkal. Bár a színházrendezés, meg hát nyilván egy intézménynek a vezetése az mindenféle pszichológiai képzettséget szerintem elvár, tehát hogy nyilván a tudást azt valamilyen szinten tudom hasznosítani, de pszichológusként nem dolgoztam még életemben.
Igen, pont ez érdekelt volna, hogy a mostani munkád során hogyan van jelen a pszichológia, illetve mondjuk egy rendezésnél milyen aspektusban tudod ezt használni.
Igen, ugye a színházrendező az egy állati fiatal szakma, tehát hogy a színház ugye több ezer éves, a színházrendezésnek megvan egy, sokat mondok, akkor egy 150 éves hagyománya, tehát hogy ez nem magától értetődő, hogy a színház csináláshoz az rendező is kell, ahhoz ugye kell valaki, aki játszik, meg valaki, aki nézi, és tulajdonképpen a rendező az egy ilyen közbeiktatott valami. Ez a pici története a rendezésnek, Ez azt is jelenti, hogy nagyjából definiálhatatlan vagy definiálatlan az, hogy mi is ez a szakma. Van ennek nyilván kézzelfogható része, van ennek egy kézzel megfoghatatlan tehetségbeli része, ez jár szervezői munkával, és hát nyilván jár azzal, hogy sokféle energiából, tehetségből, világlátásból, motiváltságból kell szintetizálni, egyé rendezni ezeket az erővonalakat. És tulajdonképpen az, hogy mondjuk hogy motiválunk valakit a munkára, vagy a munkában való megfelelő részvételre, hogy egy színész számára hogy tudunk utat találni ahhoz, hogy a saját élményeiből táplálkozva megmutasson valamit a színpadon, az mind pszichológia. És azért ennek érzem időnként jótékony hatását, hogy vannak bizonyos módszerek, vagy iskolák, vagy kutatások, amiket az ember elsajátított. Meg hát nyilván az ember önismeretében, vagy a saját magával való munkában is az fontos, mert hogy ez szintén rendezőként, vagy vezetőként is azt hiszem, hogy az embernek sokszor kell a saját személyiségét, vagy a saját vágyait, indulatait mederbe terelni, és hogy ebben azért sokat segít ez a fajta képzettség, vagy tudás.
Amikor felkerültél Pestre, és gondolom egy ilyen kultúrsok volt, amit itt tapasztaltál, ugye színházastól, koncertestől, programostól, előtt azért eljártál színházba, vagy csak a munkát láttad benne?
Tényleg véletlenül kerültem én a Katonába, az félúton, ugye Petőfi Sándor utca, az félúton volt az ELTE Múzeum körúti kampusza meg a mi kollégiumunk között. És emlékeim szerint a Fali Újságon jelent meg egyszer csak az ELTE-n egy hirdetés, hogy jegyszedőt és ruhatárost keresnek, amiért nagyon vérlázítóan kevés pénzt fizettek már akkor is, de megvolt az a plusz lehetőség, hogy az ember beüljön az előadásokra, és akkor én azt vettem észre magamon, hogy én ilyen 20-25 estét azzal töltök, hogy színházi előadásokat nézek, hogy megnézek olyan előadásokat is, amiket már láttam. És akkor a magyar szakon, illetve a bölcsészkaron kezdtem el úgy felvenni kurzusokat, amelyek valamilyen szinten kapcsolódtak a színházhoz. Tarján Tamás nevét kell megemlíteni, aki sajnos elhunyt már azóta, de egy kiváló magyar színi kritikus egyetemi tanár irodalomtörténészről beszélünk, akivel egy nagyon közeli emberi kapcsolatot is sikerült kialakítanunk. Én tőle kaptam először publikációs lehetőséget, ő kezdte el egy picit irányítgatni ezt a színház érdeklődésemet, és a szép emlékű Bárka Színház mellett működött akkor a hajónapló műhely Bérces Lászlónak és Nánai Istvánnak a vezetésével, és tulajdonképpen én ebben a hát szabad iskolában. A szervezet volt ez, csak nem egy OK-s szakma, hanem tulajdonképpen itt színházról való gondolkodást tanultunk 2 éven keresztül, úgyhogy közben a Bárka Színház előadásait, próbáit látogattuk. Volt egy hajónapló nevű folyóirata a színháznak, ebben publikálhattunk, szerkeszthettünk, és tulajdonképpen innen vezetett az én életemben organikusan út addig, hogy elkezdtem színi kritikákat publikálni színház folyóiratban, az Ellenfényben, a kritikai lapokban, tehát tulajdonképpen a létező magyar színházi sajtóban. Akkor még voltak printlapok is, tehát nyomtatott lapok is, és ez azért mindig egy borzasztó nagy rang volt, meg hát valamiféle megmásíthatatlanság, amikor nyomtatásban megjelent egy írás. És hát tulajdonképpen azt szoktam mondani, bár ez félig igaz csak, hogy én szegről végről azt, hogy a színház alkotói oldalára kerültem, azt a Csákányi Eszternek köszönhetem. Ugye a Színházi Kritikusok CH-nek van egy Színi Kritikusok díja nevű évente átadott elismerése, ez egy viszonylag régi, tehát több évtizedes független szakma elismerés, és hogy hát ez úgy történt, ez a kritikus díj átadó minden évben, hogy valamelyik kis pince színházban, egy spáros zacskóban egy üveg bort, meg egy bombont átadtak a díjazottaknak, meg esetleg egy csokor virágot így fű alatt, és akkor Csákányi Eszter volt az, aki kitalálta, hogy miért nem csináljuk ezt úgy, mint legalábbis próbáljuk meg, mint az Oscar díját adón, tehát hogy legyen egy színi kritikusok díja átadó gála, ahol tényleg méltó körülmények között adódik át ez a díj. És ebből az első, ami ilyen tényleg nagyszabású műsor volt, az a Budapest Bábszínházban történt meg, és akkor én abban kvázi rendezőasszisztensként, tehát mint a színi kritikusok CH részéről kijelölt kapcsolattartó személy vettem részt ebben az alkotói folyamatban. Ott tulajdonképpen szinte az ország valamennyi bábszínházának az alkotóit sikerült megismerni ez alatt a rövid idő alatt, kis etüdszerű jeleneteket adott elő mindenki. Számos bábtechnika megjelent a színpadon, Szóval tényleg egy rendkívül izgalmas dolog volt ez. Nagyon jól is sikerült ez a díjátadó gála, és többek között a Győri Vaskakas Bábszínháznak a művészei is fölléptek ezen a gálán. Ez volt, nem emlékszem már az évre, de októberben, és én a következő év márciusától már a Győri Vaskakas Bábszínház társulatában dolgoztam, mint sajtós, vettek engem oda föl, és akkor tényleg én erre nagyon sok, tehát hogy Kocsis Rozinak hívják a színház igazgatóját azóta is, aki engem szerződtetett, és nagyon sokszor eszembe jut az vezetőként is most, amikor kerülök olyan szituációkba, mint annak idején, Rozi, hogy az hamar kiderült rám, hogy én sajtósként nem én leszek ott a megfelelő ember, és akkor ő ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy köszönöm szépen viszontlátásra, hogy lehetőséget adott arra, hogy én kialakítsak magamnak ott egy olyan munkakört, ami nekem komfortos, meg ami a színháznak is jó. Ezt mindig a Kabócában is el szoktam mondani, hogy bennünk az a jó, hogy nagyon pici színház vagyunk, ez a rossz is, tehát hogy nincsenek nagy lehetőségeink, nem vagyunk sokan, nincsen túlzottan nagy költségvetésünk, tehát nem álmodhatunk Broadwayról. De ami ebben a jó az, hogy tudunk lenni egy manufaktúra, tehát hogy egy kézműves műhely, és pont így, hogy azok az emberek, akikkel dolgozunk, és akikben tehetséget látunk, vagy akikkel egymásban tehetséget látunk, meg tudjuk kapni annak a lehetőségét, hogy kibontakoztassuk a saját tehetségünket. Úgyhogy tulajdonképpen így indultam én Győrben, akkor úgy hívtunk engem, hogy irodalmi munkatárs, ezt a rejtélyes kifejezést választottuk ki. Én voltam ott rendezőasszisztens, dramaturg, írtam színdarabot, de volt egy elkeseredett pillanat, amikor Novák Eszter tartott egy színészi workshopot, és akkor kellett még egy fiú, akkor egy picit egy hét erejéig színpadon is próbálkoztam. Szóval sok mindent csinálhattam ott, és akkor kialakult tulajdonképpen az, hogy mivel engem elsősorban komplexitásában érdekel a színház csinálás, tulajdonképpen az adminisztrációtól, a költségvetés megteremtésétől egészen a bemutatóig, ezért talán a színház rendezés az, ami a legközelebb áll hozzám. Én ezt éreztem, hogy szeretnék én ebből papírt, tehát hogy szeretnék, hogyha már lehet Magyarországon egyetemi diplomát szerezni bábrendezőként is, színházrendező szakon, bábrendező szakirányon, akkor én ezt szeretném.
Szabad ne feled, vannak még itt kérdéseim időközben. Ami számomra nagyon érdekes, és akkor mindjárt visszatérünk még a rozis időszakra és a vaskakasra, hogy mikor érezted azt, ugye a jegyszedő munka mellett, hogy elkezdesz kritikus szemmel is nézni rá, ez a színházban fogalmazódott meg benned, hogy most már kritikai szemmel tekinted, vagy amikor a kurzusokat felvetted, egyre többet tudtál, úgy alakult ki ez a kritikai szemléletmód?
Hát én nem nagyon sokat tudtam a világról akkor még, tehát hogy ezek valahogy nem tudatosan történtek, hanem úgy organikusan épültek egymásra. Tehát, hogy volt ez a jegyszedés, nyilván az ember elkezdte az egyetemen, egyetemi dolgozatokban, szemináriumokon elemezni a látottakat. Abból lett egy alapszókincs, vagy egy alapkészség, képesség, hogy a színház az feltétlenül nem csak az, hogy most ez tetszett, vagy nem tetszett, nevettem, vagy nem nevettem, hanem hogy vannak itt bizonyos hatásmechanizmusok, amiket egyfajta vagy másfajta eszköztárral így vagy úgy lehet elérni, és hogy ez milyen nagyon érdekes. És aztán tulajdonképpen az én kritikusi létem is, mint ahogy egyébként a magyar színi kritika is a legjobb hagyományai szerint nem feltétlenül egy minősítő valami, hanem egy elemző jellegű alkotás vagy társalkotás. Úgyhogy tulajdonképpen ez nem egy ilyen tudatosan megtervezett út volt, bár hogyha visszanézek arra, ami történt velem mondjuk ebben a szakmában az elmúlt most már 25 évben, vagy majdnem 25 évben, akkor kísértetiesen olyan, mint hogyha ez így lépésről lépésre tudatosan egyenes vonalú, egyenletes mozgással haladt volna előre, de hogy mégse így volt, hanem ezek tulajdonképpen szerencsés véletlenek voltak, amik egymásra rakódtak.
Szerettél volna bármilyen színházban elhelyezkedni, vagy a Rozi megkeresése volt az, hogy na, akkor bábszínház lesz, vagy miből adódott ez a...
Így, tehát hogy láttam akkor azt, hogy ez a műfaj, a bábszínház műfaja, az milyen mérhetetlenül sokoldalú ezen a kritikus díjátadó gálán, és a Vaskakas Bábszínház meg egy olyan közeg volt akkor, ami tényleg egy nagyon szerencsés, mondanám, hogy család, de az kicsit ijesztő a család, mert nem család volt az, hanem egy borzasztóan jó munkahely, ahol a magja a színháznak az a 8-10 ember, aki a színház vezetésében, illetve a titkárságon dolgozott, mi ott valóságos baráti kapcsolatot ápoltunk egymással, és ez az rendkívül fontos szerintem, hogy ez az alkotó légkör ki tudott alakulni. Plusz mindannyian olyan élethelyzetben voltunk akkor, hogy vagy már nem volt családunk olyan módon, hogy a gyerekek kirepültek, vagy még nem volt családunk, tehát hogy tudtuk azt csinálni, volt is kedvünk hozzá, az élethelyzetünk is olyan volt, hogy tulajdonképpen a színház volt az életünkben az első. És ebből született meg az, ami a Vaskakas Bábszínháznak szerintem egy nagyon fontos művészi időszaka, nyilván a Rozi iránymutatása vagy szándékai mentén, hiszen azért Győr városában ő például egy picike kis színházteremből egy hatalmas épületbe vitte el a Vaskakast, a nem tudom, 1000 bérletesből, a 10000 bérletesbe, vagy a Győrköc Fesztivál, ami egy szigetnyi kis néhány százas fesztiválból indult, ez már a Európa legnagyobb 50000 látogatóval büszkelkedő családi fesztiváljává vált, tehát hogy én láttam azt ott magam előtt a saját szemeimmel fölépülni, tulajdonképpen a majd, hogy nem a semmiből, egy óriási nagy valamit, ami a városnak is fontos, és azt hiszem, hogy az egész ország lehet rá büszke, amit ez a színház elért.
Amikor Rozi elbeszélgetett veled, hogy találjatok ki magadnak egy munkakört, vagy egy státuszt, akkor hogyan érezted magad ebben a helyzetben?
Hát ez se így történt, és ez is az ő személyisége. Azt mondja, egy vezető személyisége, ugye ez mindig meghatároz egy egész intézményt, pláne hogyha ilyen pici intézményről van szó, ott mi folyamatosan beszélgettünk. Tehát, hogy nem volt egy olyan fajta napi időbeosztásunk, hogy hétfő reggel 10-kor vezető értekezlet, utána próba, utána nem tudom, önkormányzat, tehát, hogy nem volt ez a fajta munkarend, hanem ott mi folyamatosan reggeltől estig beszélgettünk, a színházról beszélgettünk, hogy milyen színházat szeretnénk csinálni, és hogy az, amit mi szeretnénk, az hogyan lehet elérni, milyennek az útja, és persze számtalan más dologról is beszélgettünk, aminek látszólag semmi köze nincsen a színházhoz, de mégiscsak ezekből a beszélgetésekből sarjadt ki az, hogy nekem mással vagy több mindennel kellene foglalkoznom, mint a sajtóanyagok írása, lektorálása, kiküldése, nem tudom, havi program korrektúrázása, miközben nyilván ez is nagyon fontos, és ez is hozzátartozik. Tehát, hogy nem volt ez egy ilyen szembesítés, hogy figyelj, most ez neked nem megy, tehát találjunk ki valamit, vagy váljunk el egymástól, mint ágtól a levél, hanem szépen organikusan állt össze az én feladatköröm.
Ha jól tudom, akkor 23 októberétől kezdtél a Kabóca Bábszínháznak az igazgatójaként.
Így van.
Hogy jött ez az ötlet, ez a lehetőség, hogy te akkor oda átigazolsz, illetve hát vezetőként leszel jelen?
2021 nyarán született egy kisfiunk, feleségem színésznő, és akkor mi együtt és közösen úgy döntöttünk, hogy abban az évadban, amikor a Frici megszületett, hogy egy picit hátrébb lépünk, tehát hogy megpróbálunk együtt lenni, egy picit mondjuk elvonulni, vagy nem tudom, nem kivonulni a világból, mert nyilvánvalóan Anna is játszott előadásokban, én is dolgoztam, de hogy ezt a napi munkát egy picit redukálni azért, hogy az elején legalább együtt lehessünk. És akkor 2022-ben elköltöztünk a Balaton felvidékre, egy Balatonhenye nevű csodálatos, körülbelül 80 lakosú zsákfaluba, egy parasztházba, és akkor azt gondoltuk, hogy most csend lesz, és béke, és nyugalom, és akkor ahogy lenni szokott a csend, és a béke, és a nyugalom helyett elkezdtek minket lehetőségek megtalálni. Számos helyen rendeztem én is, hogy dolgoztam idehaza is, külföldön is, Anna forgatott, tehát hogy sok dolgunk volt. De hogy 2023 nyarán egyszer csak érkezett a Kabóca Bábszínházból, Veszprémből, ami Balatonhenyétől nincs nagyon messze, egy felkérés, hogy az igazgatója a színháznak lemondott, és hogy van egy társulat. Én dolgoztam egyébként abban a színházban több alkalommal, és íróként is, rendezőként is, és hogy van egy helyzet most a társulatban, és hogy azt szeretné a társulat. Jelesül a színészek arra gondoltak, hogy mi lenne, hogyha velem dolgoznának együtt ebben a színházban. Ez ugye egyfelől rendkívül legyezgette az éhiúságomat, másfelől meg hát nyilvánvalóan én ebben láttam lehetőséget, és tulajdonképpen akkor írtam egy pályázatot. Nem én voltam az egyetlen pályázó egyébként, de a társulat 99%-ának a támogatása mellett tulajdonképpen akkor a minisztérium és a város engem nevezett ki erre a pozícióra, és akkor ott fölgyorsultak az események az életünkben is, meg a színház életében is. Az én szempontomból teljesen véletlenül alakult úgy, hogy 2023-ban Veszprém volt Európa kulturális fővárosa, Veszprém, illetve a Balaton felvidéki régió, hatalmas kulturális pezsgés volt, nemzetközi szemmel is látható kulturális pezsgés a régióban. Nagyon sok infrastrukturális beruházás történt a városban, és hát azt is el kell mondani, hogy a színház sem morálisan, sem gazdaságilag, sem művészileg nem volt a legjobb állapotban ebben az időszakban, tehát volt honnan elindulni, vagy előre menni. És akkor én azt hiszem, hogy sikerült ott nagyon-nagyon rövid idő alatt összerántani úgy a társulatot, hogy hát tulajdonképpen minden szempontból, tehát a művészi minőség az ugye nem mérhető, de mondjuk előadás szám, bérletes számbevétel, látogatottság, ez mérhető, és hogy 2023-ról 2025-re körülbelül 3,5-szeresére nőtt meg ennek a színháznak a teljesítménye, természetesen a városnak és a minisztériumnak a jelentős támogatásával, úgyhogy ez egy ilyen kegyelmi másfél év volt, ami eltelt onnantól kezdve, hogy én oda kerültem, persze nagyon sok nehézséggel, meg fájdalmas döntéssel együtt, de hogy tulajdonképpen így lett a Veszprém, abszolút nem tervezetten, hanem mondhatjuk, hogy véletlenül.
Nagyon jó érzés lehetett, hogy téged oda várnak, és úgy kell vezetőként megérkezned.
Igen, nagyon más pozíció, tehát mondtam, hogy azért rendezőként időnként az embernek problémája van a motiválással, tehát hogy motiválja a munkatársait arra, hogy kedvük legyen részt venni ebben a produkcióban, most ezt picit sarkosan fogalmazom. De mondjuk azért én nem csak bábszínházban dolgozom, hanem prózai színházakban is, rendszerint mesékkel, népmesékkel, gyerekdarabokkal foglalkozom, bár nem kizárólagosan. És azért a nagy színházakban vannak olyan színészek, akik mondjuk büntetésként élik meg azt, hogy nekik egy mesedarabban kell részt venniük. Tehát, hogy tényleg ez a motiváció, ez egy fontos része az ember rendezői munkájának. És hogy hát itt a Kabócában meg folyamatosan lehet arra hivatkozni, amikor de tényleg azért rettentő nagy terhelést kaptak a kollégák valóban. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Tettük mindezt örömmel. De hogy azért mindig azt lehetett ilyenkor mondani, hogy gyerekek, ti akartátok. Most már kár sírni, hogy nem ilyen lovat akartunk. És hát ez mindig nagyon jó valaminek a végén ott lenni, hogy megcsináltunk egy fesztivált, vagy megcsináltunk egy évadot, vagy lett egy új épületünk, vagy azt is azt belaktuk, tehát hogy mindig van azért öröm a végén, meg szemmel látható eredmény, és azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy van, nem csak a munka van, hanem visszacsatolás is.
Amikor rendezel, ezt hogy kell elképzelni, mennyi idő, amíg idézőjebb eltűnsz? Tudsz-e igazgatóként jelen lenni és rendezni egy másik színházban? Ez hogy tevődik össze ez a munkakör?
Igen. Amióta van a Kabóc, azóta egyet vállalok egy évadban saját színházunkon kívül. Hát ott az előkészítő időszak az ugye nagyjából egy ilyen 2-3 hónap, amíg az ember időről időre leül tervezővel, íróval, dramaturggal, zeneszerzővel dolgozni. Ez nyilván könnyebben összeegyeztethető. 5-6-7 maga a próba időszak, amikor az ember dolgozik. És akkor minden héten van egy nap, az a hétfő, amikor a színházakban tulajdonképpen próbaszünet van, és én akkor azokra az egy napokra szoktam besűríteni a kabócás személyes jelenlétet igénylő teendőket. Ebben azért az nagy segítség, hogy egy nagyon jó vezetői stábot sikerült kialakítani a színházon belül, művészileg is egyébként, meg az adminisztrációban is, tehát, hogy van egy olyan igazgatóhelyettesem, van egy olyan művészeti titkárom, van a színháznak egy olyan műszaki vezetője, akikre rá lehet hagyni kvázi a házat, tehát 3 kulcs pozíció, és hál' Istennek most a mi színházunkban mind a, és egy gazdasági vezető, tehát úgy már 4, hogy ez 4 olyan ember, akiben tényleg vakon meg tudok bízni, vagy hátat merek fordítani, mert tudom, hogy nem történik olyasmi, amivel nem értenék egyet, tehát hogy működteti magát szerencsés esetben, vagy jó esetben ez a rendszer akkor is, hogyha éppen nem vagyok annyit jelen fizikailag. És hát valóban én alapvetően népmesékkel szeretek dolgozni, a mi színházunk is, tehát a Kabóca Báb Színház repertoárjának a gerincét is a népmesék azok, amik adják. Ami engem elindított, az a Színművészeti Egyetemen volt egy kurzusunk, ami egyébként egy gyermeklélektan kurzus volt, amit Boldizsár Ildikó mesekutató, író, meseterapeuta tartott nekünk. És tulajdonképpen Ildikó révén kerültem én közeli kapcsolatba, mint nagyon sokan ebben az országban a népmesékkel. Ami ugye nem egy gyerekműfaj, hanem egy össztársadalmi műfaj. És hát az én doktori kutatásom is, tulajdonképpen a szakdolgozatomat is ebből írtam, a doktori kutatásom témája is az, hogy a népmesének a színpadi megvalósítását vizsgálom, és tulajdonképpen arra nagyon egyszerű felfedezésre jutottam én el nagyon hamar, hogy a népmesének a rendje, ami egyfelől egy morfológia, tehát egy alaktani rend, szerkezeti rend, másfelől meg egy világlátásbeli, értékrendbeli, etikai rend. Ez a rend, ez a klasszikus dráma modellel egyezik meg. Tehát, hogy a népmese az egy borzasztóan alkalmas alapanyag éppen ettől arra, hogy színpadon meséljük el. És az a fajta színház, amit én nagyon kedvelek, vagy amiben használjunk nagy szavakat hiszek, vagy aminek a létjogosultságában legjobban hiszek, az meg egy történetmesélő színház. Tehát én azt gondolom a színháznak a funkciójáról, hogy nekünk az a dolgunk, hogy erős történeteket meséljünk el hiteles és átélhető módon. Tehát olyan módon, hogy a közönség, aki bejön és megnézi ezeket az előadásokat, az tudjon ezekhez a történetekhez kapcsolódni, tudjon bizonyos figurákkal azonosulni, és aztán akkor majd a szerencsénk van, meg nekik is, a nézőknek is szerencséjük van, akkor majd az eljövendő életükre vonatkozóan fognak tudni következtetéseket levonni a színházi előadásból, vagy azokból a hibákból, konfliktusokból, megoldásokból, amit a hősök elkövetnek. És a népmesében az a csodálatos, hogy mint egy hagymának a héjai rakódnak egymásra a bizonyos jelentésrétegek. Nem az történik mondjuk egy gyerek előadásban sem, hogy a 6 évessel érkező 9 éves, meg az édesanyja, meg a nagypapája az halálra unja magát, hanem egy azon történetből minden életkori réteg az a saját maga életére vonatkozó tapasztalatokat tud leszűrni. És ehhez nekünk nem nagyon kell csinálni igazából semmit, mert hogy ezek a történetek a maguk évszázados, nem tudom, kristályosodása, összerakódása révén tudják nekünk ezt az élményt nyújtani. És én ezért kedvelem nagyon a népmeséket, és ez nem jelenti azt, hogy Matyó Hímzésbe, Pártába, Gyöngyös Koszorúba és Kékfestőbe játszanánk a színpadon, mert hogy ezeknek az értékeknek, amiket a népmese közvetít, vagy egyetlen a népi kultúra közvetít, ezeknek a devalválódása, az elértéktelenedése, az nem a nyelv, meg nem a stilisztika, meg nem a képzőművészet szintjén születik meg, hanem akkor születik meg, hogyha mondjuk az értékrendszerébe, vagy a struktúrájába avatkozunk be Hályok Kovács módjára a népmeséknek. Tehát nekem már például nagyon kedves példám az, hogy a Magyar Népmesék sorozat, amit mindannyian nagyon kedvelünk, vagy sokan nőttünk föl rajta, és most az én saját fiamon is azt látom, hogy nagyon, tehát lenyűgözi ez. Ugye Jankovics Marcell, Horváth Mari, Mikulás Ferenc nevével fémjelzett népmesékről veszek. Halhatatlanságra vágyó Királyfi című népmesében a Jankovics Marcell rendezte változatban repülőcsésze aljak röpködnek, amit egy magyar népmesében ugye az ember nem érzi helyén valónak. Ettől még, ahogy Jankovics Marcell a jövőt így képzelte el abban a mesében, ettől még magának a mesének az értéke, értékrendszere az mit se sérül. Vagy Ámi Lajos, aki az egyik legcsodálatosabb cigány mesemondó, őnál a például a sárkány véréből rendszerint műtrágyát gyártanak, vagy szappant főznek. Mert hogy abban a közegben, ahol ő mesélt, ezek voltak a mindennapoknak a részei, de ez, hogy díszítjük ki, milyen köntösbe csomagoljuk be egy-egy mesének a történetét, vagy rendszerét, ez magából az értékrendszerből nem von le. És ezek szerintem állati fontos találkozásuk egy embernek ezekkel a történetekkel, és nem biztos, hogy tudatosan történik meg az egyesülés, vagy az azonosulás, vagy a találkozás, hanem ezt ahhoz az érzéshez tudnám hasonlítani, mint amikor a himnusz alatt elindul az ember bokájából valami bizsergés, vagy kinek honnan, hogy ebből vagyunk, és mi vagyunk ebből. Szóval ez borzasztó érdekes ezt látni. Sokat járunk külföldön, a színház miatt is, és hogy nagyon érdekes beszélgetni arról külföldiekkel, lengyelekkel, csehekkel, észtekkel, franciákkal, hogy látnak minket a művészeti produktumaink, mondjuk a népmeséink alapján, és hogy nagyon izgalmasnak találják ezt a egyszerre egzotikus és onnan zárványnak látszó világot. Tehát, hogy ez nagyon izgi szerintem, hogy tulajdonképpen a miénk, és szinte azt mondom, hogy csak a miénk.
Pont erre szerettem volna rákérdezni, amikor a témába belefogtunk, hogy miben vagyunk másak, más népekkel összehasonlítva, milyen ez az egész.
Igen, hát ugye a népmese az tulajdonképpen univerzális műfaj, tehát azok a mesetípusok, amikből van több ezer, gyakorlatilag minden népnek a meséit jellemzik, tehát Oroszországtól, Franciaországig és Afrikától Kínáig vannak bizonyos mesetípusok, amik megjelennek. Az, hogy a magyar népnek a különlegessége, vagy a magyar kultúrának a különlegessége, vagy egyedi íze ebben a népmesekincsben, az ilyen egy-egy motívumban érhető tetten. Tehát mondjuk Halhatatlanságra vágyó Királyfi című népmesét említettem, ami szerintem az egyik legcsodálatosabb népmese az egész világon. Ott ugye dióhéjban mondom csak el, de nagyon érdemes elolvasni, vagy megismerkedni vele. Van egy fiú, aki nem akar meghalni, hosszas csatározások után megtalálja a halhatatlanságot, aki egy királylány, egymásai lesznek, és ugye minden normális népmese itt érne véget, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak. Itt ez máshogy történik, tehát ott van a halhatatlanság király nőjénél, összeházasodnak, és akkor ez a srác egyszer csak elkezd unatkozni. Tehát azt mondja, hogy ja, hogyha itt minden nap egyforma, és fütyül a rigó, és kék az ég, és zöld a fű, és van mit enni, hogy akkor ez így nem történik semmi, akkor ez így unalmas. És akkor vissza akar menni apukájához, anyukájához megkeresni őket, de hát közben eltelt 1000 év. És akkor, amikor kilép a halhatatlanság országából, akkor elkezdi üldözni őt a halál, mert hogy már rég halottnak kellene lennie. És akkor amiért ezt én elmesélem, hogy a magyar, meg a nem magyar, meg a néplélek, meg hogy ez abban a motívumban érhető tetten, az a mese vége, hogy fogják a halhatatlanság és a halál országának a határán ezt a fiút, egyik kezét fogja a halál, másik kezét a halhatatlanság, és akkor azt találják, hogy földobják, és hogyha beesik, akkor halhatatlan lesz, ha kiesik, akkor meghal. Azon le lehet mérni egy népnek szerintem a lelkületét, hogy melyik európai változatban esik ki, melyik európai változatban esik be. Magyar változatban például beesik, tehát a halhatatlan lesz a fiú. De van például Móricz Zsigmondnak egy csodálatos verziója ebből, amikor ezt rendeztem, Szálinger Balázs írta a szövegkönyvet, és akkor mi ezt a véget választottuk, hogy nem esik, tehát földobják, és nem esik le, hanem csillag lesz belőle az égen. Ami szintén a Móricznak a változata is egy erdélyi, ha jól emlékszem, egy erdélyi százgyűjtés, tehát hogy szerintem ezekből a nüanszokból lehet azt érzékelni, hogy hogy gondolkodik a jóról, a rosszról, a boldogságról, a halálról egy-egy társadalom, vagy egy-egy nép.
Egy kicsit visszakanyarodva rád, mesélnél egy kicsit arról nekem, hogy mik azok az emberi értékek, amik meghatározóak a számodra?
A színház az egy nagyon furcsa hely, ahol mi élünk, mármint nem a Kabócabáb színház, hanem egyáltalán a színház. Az ugye alapvetően egy hierarchikusan fölépülő valami, ahol nagyon nehéz, hogy mondjam, klasszikus értékek szerint működni. Tehát gondolok itt például arra, hogy mi mint bábszínház rengeteget beszélünk arról, hogy a családok teljes élete, és hogy a kultúra, mint a teljes élet része, hogy a egész család vegyen részt egy előadáson, beszéltem én magam is erről, hogy minden rétegnek tudunk valamilyen élményt nyújtani, és hát tulajdonképpen ez a szolgáltató szektor, amiben dolgozunk, tehát hogy mi általában akkor dolgozunk, amikor más pihen, tehát hogy karácsonykor, húsvétkor, őszi, téli, nyári, tavaszi szünetben, hétvégén, vasárnap. Ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz és ingoványos terep, hogy az ember hogyan tudja családi életét, mint ami tényleg az életben és a világon a legfontosabb, összeegyeztetni a munkával, ami az életben és a világon a másik legfontosabb dolog. Ezért ütközünk időnként nehézségekbe és akadályokba, miközben meg pontosan a klasszikus társadalmi és emberi értékeknek a közvetítése az, ami nekünk, mint színháznak a feladatunk, adott esetben a népmeséken keresztül, nem valami didaktikus dologra gondolok itt, hanem elsősorban példaadásra. És hogyha van olyan érték, vagy van olyan attitűd, amit én nagyon sokra tartok, akkor az nyilván a cselekvésnek, meg a példának az ereje. Én vezetőként is igyekszem ebben, de szerintem a színház is erről szól, hogy azonosulásra alkalmas pozitív hősöket találjunk magunkban, hogy a saját életünknek a példájával megmutatni azt, hogyha valamiben hiszünk, vagy hogyha valamit teljes szívvel csinálunk, akkor annak megvan az eredménye. Bennem az nagyon megragadt, amikor valamikor az érettségi körül volt egy beszélgetésünk az egykori osztályfőnökünkkel, és akkor tulajdonképpen ő azt mondta, hogy az egésznek a kulcsa ő szerinte az, hogy este, amikor magadban, otthon vagy, belenézel a tükörbe, akkor tudod-e azt mondani, vagy egy adott projektnek, akár egy próba folyamatnak a végén, most a saját magamra vonatkoztatom, tudjuk-e azt mondani, hogy mindent, ami tőlünk telt, ezt megtettünk, és a lelkiismeretünk ilyen módon tiszta. Mert hogyha ezt ki tudjuk mondani, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nincsen baj, mert azokkal a tehetségekkel, talentumokkal, amik nekünk jutottak, azokkal el tudunk számolni. És lehet, hogy az, amit mi csináltunk, hogy létrehoztunk, lesz olyan valaki, akinek nem fog tetszeni, vagy nem lesz vele elégedett, vagy mi magunk se leszünk vele elégedettek, de ha azt ki tudjuk mondani, hogy mindent, amit tudtunk, megtettünk a siker vagy a cél érdekében, akkor végül is megtettük azt, amit meg kellett tennünk. És hát azt hiszem, hogy én e szerint igyekszem a munkában is, meg a magánéletben is létezni, hát ezt nem van, hogy jobban sikerül, és van, hogy kevésbé.
Kicsit összecseng az, amit olvastam tőled, hogy nem kiszolgálni szeretnétek a közönséget, hanem szolgálni. Hogyan valósul ez meg az életedben, életetekben, a kabócában?
Igen, eleve szerintem a gyerekszínházzal vagy a családi színházzal van egy rossz sztereotípia, tehát, hogy kiállunk, ugrabugrálunk, viccesek vagyunk, és akkor az elég. Miközben lehet, hogy a színházzal magával is van ez a fajta sztereotípia, hogy az akkor jó, hogyha szórakoztat. Én nagyon szeretek nevetni, nagyon szeretem azt is, hogyha az én előadásaimon nevetnek, általában szoktak is, nekem a színpadilag erősségem a humor szerintem. Nem erről beszélek, hogy ez baj lenne, hanem arról, hogy a cél az nem ez. A cél az pont nem az, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és elfelejtsük annak búját, gondját és bánatát, és felhőtlenül kacagjunk és csapkodjuk a térdünket, hanem pont a világ mindenséghez próbálunk meg szerintem a színházzal is hozzászólni. Tehát, hogy a nézői feladatkör, és szerintem ez gyerekkorban állatira meg lehet csinálni, hogy ez reflexzerűen működjön a színházban, hogy látszólag passzív, mert ott ülsz, azt nézed az előadást, azt vagy történik veled valami, vagy nem. Valójában ez egy rettentően aktív pozíció kellene, hogy legyen. A cél, hogy gondolkodtassuk a közönséget. Adott esetben nagyon nagy dolgokról, tehát jóról és rosszról, hogy így kitágítsam az egészet, vagy erkölcsi értékekről, vagy viselkedés mintákról, vagy társadalmi szerepekről, vagy a család funkciójáról. És hogyha sikerül ezt elérnünk, hogy ők aktívak legyenek, akkor végezzük jól a munkánkat, és nem akkor, hogyha az a 45 perc vagy egy óra, amíg ott vannak a színházban, az felhőtlen szórakozás, és kimegy a színházból, és aztán el is felejti. Ebben persze nekünk borzasztó nagy felelősségünk az, hogy a pedagógus társadalommal hogy tudunk együttműködni, mert hogy azt az élményt, amit tőlünk kapnak, azt aztán fel is kell dolgozni. Mi igyekszünk a pedagógusoknak segíteni abban, hogy az előadások feldolgozása az milyen kérdések mentén, milyen módszerekkel történjen, de az az ő rendkívül nagy felelősségük és dolguk, hogy azt a sokszor nehéz és szívbe markoló és feszültséget keltő élményt, amit egy jó színházi előadás nyújtani tud, hogy azt valamiféleképpen a gyerekekkel földolgozzák, átbeszéljék. Például a Halhatatlanságra vágyó királyfi, hogy megint ezzel példálózzam, amit Győrben csináltunk, azt mi jóvis kisiskolás bérletben játszottuk. Ami látszólag egy halálugrás volt, én évekig házaltam ezzel a mesével Magyarország különböző színházaiban, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor elolvasták az igazgatók, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, és aztán végül is megint csak a Rozihoz jutok vissza, aki azt mondta egyszer csak, hogy jó, akkor próbáljuk meg, és tényleg nagy sikere lett a színházban ennek az előadásnak, mert hogy nehéz témáról szól, arról szól, hogy a rendelkezésünkre álló időt hogy tudjuk jól kihasználni, és akkor, amikor az ember egy előadás után hallja, hogy az előtérben az óvónő a nagycsoportosokkal arról beszél, hogy látjátok, gyerekek, ezért próbálunk mi is ebben az oviban nekünk közösen adatott 3 évben minél több tudást, ingert, játékot, jót belepréselni, mert nekünk ennyi a rendelkezésre álló időnk, és ezt szeretnénk jól kitölteni, akkor olyan, mintha lenne értelme ennek az egésznek, amit mi csinálunk.
Mi az, ami még kitűzött célod, amit szeretnél még megvalósítani az életedben, rövid vagy hosszú távon akár?
Picit ezt, ahogy pedzegettem is, hogy engem borzasztóan érdekel azt, hogy kívülről, tehát külföldi szemmel minek látszik az, amit mi csinálunk. Többek között ezért is indítottuk útjára a Kabóca Báb Színházban a Nemzetközi Felnőtt Báb Fesztivált, aminek az első kiadását 2025-ben, tehát ebben az évben rendeztük meg, és ez egy biennálé lesz. Közép-Európában nincs hasonló profilú fesztivál, ugye említettem, hogy a Báb Színház az tulajdonképpen nem egy korosztály, hanem egy színházi műfaj. Tehát ezen a mi fesztiválunkon kifejezetten felnőtteknek szóló Báb Színházi előadások jelennek meg. Az első kiadásban Csehországból, Lengyelországból, Franciaországból, Szlovéniából érkeztek többek között előadók, És nagyon érdekes azt látni, hogy miféleképpen gondolkozunk egyáltalán a színház funkcióról, azon belül a bábszínház funkcióról, azon belül a felnőtteknek szóló bábszínházról Európa szerte. És én azt látom számos fesztivált végigjárva, hogy ennek a magyar, ilyen picit a nyugattól is inspirálódott, de mégiscsak a szláv gyökereken nyugvó színház csinálásnak, hogy ennek van egy nagyon-nagyon különleges és egyedi íze. Nekünk az nagyon fontos célunk, nekem személy szerint is, hogy valahogyan a kabócát, illetve a magyar bábéletet a nemzetközi vérkeringésbe egy picit erősebben bekapcsolni. És hát nem törünk kisebbre, mint hogy némi öniróniával írtam ezt le, amikor a pályázatot írtam, és szoktam ezt elmondani a kollégáknak, hogy a Kabócca legyen a világ legjobb bábszínháza, és ez nyilvánvalóan ennek nagyon fontos lába, ez a nemzetközi láb. Másik meg, hogy egy Veszprém nevű városban élünk és dolgozunk, és hogy a veszprémi közönséget, illetve a régiónak a közönségét, ezt nekünk nagyon fontos megismerni, és így, hogy te is mondtad, nem kiszolgálni, hanem szolgálni egy egészséges és önálló generációnak, társadalmi generációnak a felnövekedésében segíteni, és ott lenni mellettük, és támogatni őket. Úgyhogy ezek.
Róbert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sajnos az időnk végére értünk. Kívánom neked, hogy sikerüljön megvalósítani, és mertél nagyot álmodni, hogy a világ legjobb bábszínháza legyen a Kabócca. Hát legyen így, és kívánom ehhez a legjobbakat.
Köszönöm szépen.
Markó Róberttel, a Veszprémi Kabócca Bábszínház igazgatójával Tóth Enikő beszélgetett.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsoszky Tibor beszélgetett.